Hallgassátok meg Istenünk szent igéjét, amint megvan írva Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott második levelében, mégpedig az 5. fejezetnek az első 10 versében. Tehát a második korintusi levél 5. részének az első 10 versét olvasom. Tudjuk pedig, hogy ha földi sátorházunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk. Nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk. Azért sóhajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felölteni rá mennyből való hajlékunkat, ha ugyan nem bizonyulunk felöltözve is mezíteleneknek. Mert mi is, akik a sátorban vagyunk, megterhelten sóhajtozunk, minthogy nem szeretnénk ezt levetni, hanem felölteni rá amaszt, hogy a halandót elnyelje az élet. Isten pedig, aki minket erre felkészített, a Szentlélek zálogát adta nekünk. Tehát mindenkor bizakodunk, és tudjuk, hogy amíg a testben lakunk, távol lakunk az Úrtól, mert hitben járunk, nem látásban. De bizakodunk, és inkább szeretnénk elköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz. Ezért arra törekszünk, hogy akár itt lakunk még, akár elköltözünk, kedvesek legyünk neki. Mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk Krisztus ítélőszéke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, aszerint, amit a testben cselekedett, akár jót, akár gonoszat. Isten szent lelke áldja meg az imént hallott igét, jöjjetek, hívjuk őt segítségül imádságban. Kegyelmes Istenünk, hálás a szívünk, hogy összegyűjtöttél bennünket, mert meg akarsz szólítani. És hálásak vagyunk neked azért is, mert olyan üzenetet készítettél mára nekünk, amelyre nagy szükségünk van. Urunk, a mi életünkben talán a legjellemzőbb a rohanás, az időzavar. Olyan sok mindent szeretnénk, még több mindent kellene végeznünk, és egy nap csak 24 órából áll. És ahogy esztendő-esztendőre következik, egyre többünk tapasztalata az, hogy nem is bírunk már ugyanannyit kihozni a 24 órából, mint korábban. Jó atyánk, ebben a világban minden így mi is az elmúlás súlyos terhe alatt roskadozunk. Köszönjük hát, hogy olyan üzenetet készítettél mára, amellyel ennek a hordozásában kívánsz nekünk segíteni. Könyörögve kérünk, irgalmazzál és add, hogy most ebben az órácskában tudjunk mindentől elszakadni, ami a gondolatainkat, a szívünket uralja. Kérünk tedd, hogy te rád, a te igédre figyeljünk, hiszen páratlan lehetőség az, hogy te szólni akarsz hozzánk. Semmi biztosíték sincsen arra, hogy lesz az életünkben még egy ilyen alkalom. Köszönjük az eddigieket is, és fájdalommal valljuk meg előtted, hogy nem mindig becsültük annyira ezeket a találkozásokat, mint amennyire megbecsülhettük volna. Köszönjük, hogy mégsem szakítod meg velünk a kapcsolatot, hanem fiad ártatlan áldozatára nézel, és ő rajta keresztül látsz bennünket fiaidnak, és ezért nem mondasz le rólunk. Könyörögve kérünk hát, hogy bocsáss meg azt, hogy milyen méltatlan szolgáid vagyunk, segíts, hogy méltóbbakká lehessünk, és kérünk, szólíts meg az igén keresztül, nyúlj a szívünkig, adj belénk reménységet. Ámen. Énekelt imádságunk, amely alatt a gyerekek gyermekisten tiszteletre mennek a gyülekezeti terembe, a 338. dicséret első verse. 338. énekünk első versét énekeljük, lelki próbáimban Jézus légy velem. Feel it. az az ige, amellyel, Urunk, ebben az órában az imént elhangzottakon túl a szívünket keresi, megírva található a 127. Zsoltár első és második versében. A 127. Zsoltár első és második versét olvasom. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába óvják azt az őrök. Hiába keltek korán és feküsztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Foglaljunk helyet. Kedves gyülekezet, a régi úgynevezett óegyházi rendben, perikópa rendben, amely szerint a protestáns felekezetek az egyházi év vasárnapjait ünnepelhetik, az advent kezdete előtti három vasárnap mindegyik jeles, nevezetes vasárnap. Így a mait, az utolsó előttit, advent első vasárnapja előtt a régiek reménység vasárnapjának nevezték, és ilyenkor az egyház olyan igékre figyel, amelyek az örök élet reménységében erősíthetnek meg. Az egyházi évnek a vége az advent előtti utolsó vasárnap, ez a jövő héten lesz, hiszen advent első vasárnapjával kezdődik az új egyházi év, a réginek a lezárása előtti üzenet pedig a reménység. A Krisztusban hívő ember az élet a világ vége felé is reménységgel tekinthet, és az egyháznak feladata erre újra és újra figyelmeztetni, hogy nehogy elfelejtsük. Ha pedig tudjuk, hogy kiben reménykedünk, és ezt el is tudjuk mondani, akkor az ajkunkon az egyébként sajnos sokszor már elcsépelt remény kifejezés mégsem lesz elkoptatott, hanem igazi lesz. Az egyik ige szakasz, amelyről a reménység igazán elgondolható, megismerhető, az elsőként felolvasott rész a második korintusi levélből, amelyet a bibliaolvasó kalauz szerint az elmúlt héten olvastunk. Olyan gyönyörű ez a szakasz, hogy már csak emiatt sem tudtam megtenni, hogy átugorjuk, meg azért sem, mert semmiképpen nem lenne jó, ha reménység nélkül tengődne a Krisztus népe a világ útvesztőiben. Pál kissé érthetetlenül fogalmaz, hiszen jelképeket használ. Ha földi sátorunk összeomlik, írja, van Istentől készített hajlékunk. Nem kézzel csinált, hanem örökké való mennyei házunk. Az emberi testet nevezi földi sátornak vagy sátorháznak az apostol. Talán azért is fejezi ezt ki egy ilyen hasonlattal, mert így megfelelő hangsúlyt kap a valóság. Amilyen ideiglenes a sátorban lakozás, és amilyen gyorsan fel lehet építeni, meg le lehet bontani egy sátrat, olyan átmeneti az ember élete ebben a földi testben, és sajnos ugyanilyen gyorsan is omlik össze a halálban az emberi test, mint egy sátor. Amíg áll, addig tart az élet, és az ember folytathatja a világon a tevékenységeit. Ennek a sátorházunknak ugyanakkor ellene dolgozik a sok szenvedés, a gyötrelem és az idő, amelyek lejártával bekövetkezik a halál. Pál tehát a halált írja le ilyen szépen, hogy a sátor összeomlik. Ez egyébként közismert ókori és egyben ószövetségi kép is. Jobbnál meg Ézsaiásnál is olvasunk ilyet, hogy az emberi élet vége az egy sátor összeomlásához hasonlítható. A halál beálltával azonban a felolvasott szöveg szerint nem következik a vég. Az apostol szerint nagyon fontos változás várható. Új épületbe költözik a Krisztus embere, ami ténylegesen az Istenhez kerülést fejezi ki. Ez az új épület, ez kettős értelmű egyébként, elsősorban azt jelenti, hogy ez az új épület a mennyben van, olyan hajlék, amit az Isten készített. A földivel és múlandóval szemben, ami emberi indítatású, ez nem emberi kézalkotása. Nem emberi szándékból jön létre, hanem ez egy örökkévaló ház a mennyben. Másfelől pedig ez az új ház, mint az új mennyei dicsőséges testünk is értelmezhető. Tehát ezen a második vonalon fogunk a továbbiakban majd haladni. Úgy érthetjük ezt a szakaszt, hogy az apostol az új állapotnak az elérését tulajdonképpen a halállal várja. Úgy értjük, hogy a halálban lévő, a testtől megszabadult mesztelen lélek várja az új testet a mennyben, amelyet Isten készít el, és ő ajándékoz majd oda az üdvözlőknek. Nagyon megdöbbentő, hogy ezekről az egyébként nem tapasztalható dolgokról Pál apostol ilyen nyíltsággal beszél. Azt mondja, tudjuk pedig, nagyon-nagyon érdekes, hogy írhat erről ilyen bizonyosan? Hiszen amikor ő ezt leírta, akkor ő maga még a halál előtt állt, és nem utána. Hát honnan van neki erről bármi fogalma? Bárkinek egyáltalán honnan van erről fogalma? A válasz erre nyilván az, hogy Pál apostol ezt Istentől tudta. És azért írhatta ilyen határozottan, hogy tudjuk pedig, nem pedig úgy, hogy hát sejtjük, vagy reméljük, de jó lenne, hanem hogy tudjuk pedig, mert tökéletesen hitte Istennek ezt a hihetetlen és láthatatlan, egyelőre testi szemekkel láthatatlan csodáját. Nyilvánvalóan nagyon nehéz is ezt elfogadni. Nehéz elképzelni is, hiszen nincsen ilyen irányú tapasztalatunk. Megjelent az Úr Jézus hang és csodálatos fény jelenés formájában Pál apostolnak a mennybe menetele után, neki tehát volt valamiféle tapasztalata arról, hogy lehet halálból feltámadtal találkozni, persze ő is azzal az egyetlen egyel találkozott, aki a halálból mindörökre feltámadt. Nekünk, későbbi embereknek azonban ilyen tapasztalatunk nincsen. Mégis lehetséges, elengedhetetlenül fontos is, hogy úgy gondolkodjunk az örök életről, mint ahogyan Pál. Mert ha nem így teszünk, akkor tulajdonképpen Istenben nem bízunk. Tehát nem csak azt mondhatjuk, hogy hát nem lehet tudni, mi van az élet végén, de én azt remélem, én úgy gondolom. Hívő ember nyugodtan mondhatja, amit Pál. Tudjuk, hogy mi van az élet végén. Tisztában vagyunk vele, mert az az egyetlen, aki odaállt is járt, meg itt is, felfedte előttünk mindazt, ami ránk tartozik. Hiszen az Úr Jézus maga mondta, hogy ha majd elmentem, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Hát ha ezt nem akarom elfogadni, vagy nem tudom hittel elfogadni, akkor az nem más, mint ellenkezés a Krisztussal. Bizalmatlanság az ígéretet tévő felé, persze, mond csak, nagyon jól hangzik, de hát mindannyian tudjuk, hogy ez butaság. Krisztus ígéretét így kezelni viszont nagyon súlyos, sőt, végeredményben kárhozatos bűn. Hiszen a hittel tudunk belekapaszkodni az Isten ígéreteibe, és ha ezt nem tesszük, akkor a kárhozat alatt vagyunk. Hát ezért írja Pál ilyen nyíltan és világosan, mert nem is lehet másként erről szólni, csak így. Tudjuk, hogy van örök élet, márpedig ezt a Krisztustól tudjuk, és neki akkor is elhisszük, ha erre egyelőre semmiféle bizonyítékot a testi szemünkkel nem láthattunk. A folytatásban aztán azt a vágyát jegyzi le Pál, amely közös vágya minden hitben járó embernek, még manapság is. Ha van örök élet, akkor olyan jó lenne valahogy megspórolni a halált, ami még így is rettenetes, ha az ember tudja, hogy nem örökre szól. Ne feledjük el, hogy az Úr Jézus is gyötrődött a kereszthalál előtt a bűneink súlya miatt, rettegve attól, amit a kereszten, a halálban át kell élnie. Ezért írja Pál, hogy sóhajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felölteni rá mennyből való hajlékunkat. Szóval olyan jó lenne, hogyha egy varázsütésre vagy egy csettintésre a hívő emberek a mennyben lennének, örökké való mennyei dicsőséges testben, és meg lehetne úszni a halál. A másik, amiért ez örömöt okozna számára, hogyha életben találná őt ez az elváltozás, az a Krisztusnak az eljövetele. Hiszen akit életben talál a Krisztus, annak halál nélkül fog a teste elváltozni, ezt az első korintusi levél 15. részében ugyancsak gyönyörű, szimbolikus szöveggel írta le Pál. Tehát minden hívő ember vágyakozik arra, hogy a Krisztus visszatérjen, és akkor, ha visszajönne, már nem kellene tovább várni. Aki már most is igyekszik a Krisztus vezetése szerint élni, mikor a nagy többség ezzel ellentétesen cselekszik, megkeserítve a hívő emberek életét, az valóban várja, hogy megjöjjön a Krisztus. Ez is egy fontos dolog. Hiszen mit mond a hívő? Én becsületes vagyok, de senki más nem törekszik körülöttem erre. Én türelmes vagyok, elnéző, de nekem mégis a legkisebb hibámat is mindig felhánytorgatják. És a sort lehetne folytatni. Sokszor szenvedünk attól, hogy a mi Urunk bennünket türelemre és békességre int, pedig mi a legszívesebben vagdalkoznánk. Persze, hogy várjuk a Krisztust, bárcsak már itt lenne, hogy igazságot tegyen. Ez a reménység, hogy bizalommal várhatjuk őt. Hogy nem a rettegésnek kell bennünket uralnia. Belegondoltatok már, milyen óriási dolog ez? Hogy nem úgy kell az életem végére, vagy a világ végére gondolnom, hogy amikor majd a Krisztus elé kell állnom, akkor végem van. Hanem, ahogy a Heidelbergi KT 52. válasza mondja, fölemelt fővel várom a mennyből azt a bírót, aki azelőtt értem Isten ítélő széke előtt állt, és rólam minden kárhoztatást elvett. Az a bíró jön ítélni minket, aki már megszabadított a saját bűneink rettenetes következményéből. Ugyanakkor ez a reménység nem egy megmagyarázhatatlan, és egy indokolatlan optimizmus, hogy nyugalom, úgyis minden rendben lesz, hát nem is történhet ez másként. Nem. A keresztény reménység, az örök életbe, az örök boldogságba vetett reménység megalapozott és meghatározó. Mindent erre nézve gondol és tesz a hívő ember, nem csak úgy álmodozik róla, hogy ha lenne örök élet, milyen jó lenne az, de hát tudjuk, hogy nincs. Hanem ez megalapozott és meghatározó reménység. Erről írja Pál, hogy vágyunk a Krisztus elé állni, ha ugyan nem bizonyulunk felöltözve és mezíteleneknek. Amikor majd eljön a földi halálunk pillanata, tulajdonképpen elválik a lélek a testünktől, és anélkül fogjuk várni az ítélet idejét, ami majd a test feltámadását is elhozza. Nem az itt élők között van a lélek ilyenkor. Tehát ha valaki szerettének megjelenését vizionálja, az sajnos be van csapva a sátán által. A mi világunkban ugyanis nem járnak, nem járhatnak vissza a megholtak lelkei, hanem a halottakkal beszélgető ember a sátán hazugságának az áldozata. A hívő lélek ugyanis nem itt a világban mászkál, meg bárki más meghalt lelkei, vagy lelke, hanem várja a test feltámadását. A hit nélkül meghaltak pedig Istentől távol várják az ítélet rettenetét, ami ellen életükben tehettek volna, de mégsem tettek. Tehát a halál a vízválasztó. Világosan tanít erről a Biblia, éppen ezért nem mindegy, hogy hogyan készülünk a halálra. Mert ott már nem igen lesz lehetőségünk hirtelen megtérni. Nem szokott ez működni, ha addig halogattuk a dolgot. Egyszerű példa. Ha valaki minden nap edz, akkor fel fog tudni emelni nagy súlyokat. De aki először találkozik hatalmas méretű tárgyakkal, hiába múlik ezen az élete, akkor sem fog tudni olyan nagy súlyt fölemelni, mint az, aki hosszú idő óta rendszeresen erre készült, aki edzett, naponta gyakorolt. Ez tehát a keresztény reménységnek a másik oldala, hogy nem csak megalapozott, hanem meghatározó is. Nagyon komolyan kell venni, mivel megalapozott. Nem kitaláció, nem álmodozás, hanem maga a valóság. A mezítelenség ebben az összefüggésben azt jelentheti, hogy felöltözhetnék, készülhetnék ugyan, de mégsem teszem. Mint ahogy példázat is van erről a Bibliában, amikor a mennyei lakomára hívják a meghívottakat, és nincs mindenkinek fehér ruhája, pedig lehetne. Hogy a felkészülés milyen fontos, annak az érzékeltetésére vezeti be Pál ezt a mezítelenséget, ami egészen meglepő, hogy a Bibliában ilyesmiről szó van. Készülni lehet és kell az Istennel való szemtől szembeni találkozásra, hiszen amit remélek, arra felkészülök gondolatban a lehetőségeim szerint. Amire nem készülök fel, azt nem is remélem igazán. De hát hogyan lehet a halálra felkészülni? Három dolgot értettem meg ezzel kapcsolatban. Az első az, hogy már most mindig, ha erről gondolkodom, hogy meg fogok halni, tekintsek a halálra úgy, mint egy átmeneti állapotra, ami nincs az Istennek a hatalmán kívül. Tehát az Úr, aki engem megteremtett és megváltott, a halálban sem hagy engem magamra, ha már most bízom benne és kérem őt erre, akkor nyugodt lehetek, a halál sem fog őtőle elválasztani. Ő az egyetlen, aki velem marad, de ő velem marad. A második felkészülés, vagy felkészülési ötletmód. Legyek tisztában azzal, hogy a halál Isten hatalma alá van rekesztve. Éppen ezért nem lehetséges, hogy az Istenbe vetett hitemben megszégyenüljek. Az sajnos lehetséges, hogy rettenetes halálom lesz. A hívő embert is bármi érheti. Isten ezt valamiért megengedi. De hogy fel fog támasztani, és a halál pillanatától fogva hatalmas kárpótlást, vigasztalást kapok tőle, ez egészen biztos, hiszen ő maga megígérte, hogy letöröl a szemünkről minden könnyet. A harmadik terület pedig, amiben gyakorolhatom magamat a halálra készülve a hitben, ha arra gondolok, hogy a halál nem vet véget minden jónak. Mert sokszor ettől szokott az ember irtózni, hogy szeretjük ezt a világot, szeretjük a családunkat, a finom ételeket, a hegyeinket, a napsütést. Mi lesz ezekkel az örökké valóságban? Hát a halál minden jót elvesz tőlünk. Testvérem, úgy tudsz készülni a halálra, ha ezt is végig gondolod és megérted, elkérve az Istentől, hogy a halál nem vet véget minden jónak. Sőt, a bibliai tanítás szerint az igazi életem tulajdonképpen akkor kezdődik, amikor végre megszabadulok a testem gyöngességeitől, betegességétől, a bűnre való hajlamosságtól, és végre az Isten közösségében élhetek örökké. Úgy, ahogyan Isten eleve eltervezte, csak az ő szülők és a saját bűneink miatt erre nincs most lehetőség. És ez a boldog élet már a hívő ember halála pillanatában elkezdődik, hiszen a hívő ember a Szentlélekkel közösségben várhatja az örök életet, a test feltámadását. Ez tehát már egy darabka mennyország lesz örök boldogsággal. Pál ezt így írja le. Isten pedig, aki minket erre, mármint a földi test romolhatatlanná alakulásának a folyamatára felkészített, a Szent Lélek zálogát adta nekünk. Tehát mindenkor bizakodunk. Az itt álló görög kifejezés azt jelenti, hogy Isten lelke által most és akkor is cselekszik. Ő a felkészítő. Szent lelke által működik a hívő emberben, és így folyamatosan készít fel bennünket erre az átalakulásra, hogy a testünk egykor az örök életre alkalmassá, romolhatatlanná lesz. Ezt a testi átalakítást már nem nekünk kell végezni. Ezt a Szentlélek maga végzi, ő a zálog. Akiben hit van Krisztus iránt, bűnbánat és a bocsánat elfogadása, törekvés a jóra, abban a Szentlélek már most munkálkodik. És a lélek fogja az örök életre alkalmas testet is nekünk adni, meg ő segít már most a felkészülésben is. Mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk Krisztus ítélőszéke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, aszerint, amit e testben cselekedett. Ezzel Pál apostol természetesen nem a cselekedetekért való üdvösséget hirdeti, amit mindenhol másutt egyébként cáfol, hanem azt helyezi a szívünkre, amit Jakab apostol is, hogy a hitünk bizonyítéka az, hogyan élünk. Nincsen hit cselekedetek nélkül. És aki nem úgy él, ahogyan az Isten kéri, az ezek szerint ki kell mondani, hogy nem hívő ember. A kegyelem a hívőké, akik a kegyelemért hálából már ebben a jelen való világban igyekeznek az Isten szolgái lenni, nem pedig ellenségei. Vannak bűnei a hívő embernek is. Mindig vannak, maradnak sajnos. De harcolunk ellenük, mert már nem természetesek a számunkra. Fájdalmat okoznak nekünk. Ezért bánjuk őket. Bocsánatot kérünk az Úrtól, és igyekszünk legközelebb nem ugyanúgy viselkedni. A hitnek gyümölcsei vannak. Ha nincsenek, az csak egyet jelenthet. Azt, hogy az illető nem hisz. ajándékba kaptuk ezt az életet. És egyszer el kell számolnunk, hogy hogyan éltünk, hogy mit tettünk vele. De az Úr előtt nem lehet majd mellé beszélni és jogokra hivatkozni. Illetve valamiféle jogászkodás mégiscsak előkerül. Hiszen jogunk volt élni, jogunk volt alkotni, az Úr dicsőségére tölteni ezt az életet. És aki nem így élt, az visszaélt az Úr jóságával. Szóval legyenek bármilyen kicsik a hitbeli gyümölcseink. Amikor az Istennek engedelmeskedem, azért teszek meg valamit, mert ő azt így kéri, ezek a gyümölcsök. Akármilyen kicsik is legyenek, lenniük kell. Lenni kell változásnak az ige szerint. Különben nem vagyunk hívők, és nem igazak ránk azok a csodálatos kijelentések, ígéretek, amelyekre a reménységet alapozhatjuk. Szóval akkor reménységünk sincs, ha Krisztusunk nincs. Kérjük az Urat, hogy segítsen bennünket nagyobb hitre. Akkor a Krisztus elé való odaálláshoz tőle, magától, a Krisztustól fogunk erőt kapni. Hiszen mi hazamegyünk ő hozzá, ez olyan gyönyörű. Mi hazamegyünk ő hozzá. Már most az övéi vagyunk, ráhallgatunk, őt szeretjük, hozzá ragaszkodunk mindenben, ő hazavár bennünket. Mi oda hazamehetünk, ez nekünk a megváltottság okán jogunk. A Zsoltár ezt az építkezést foglalja össze valami egészen egyszerű és csodálatos módon, így került második igeként ma elénk. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi meg a várost, hiába óvják azt az őrök. Hiába keltek korán és feküztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. A Zsoltár jelentése a hívő emberre nézve vigasztaló, sőt fordított. Ha az Úr építi a házat, akkor biztos, hogy elkészül. Ha ő őrzi a várost, akkor kizárt, hogy azt bárki elfoglalja. Ez az örök élet reménységének a csodaszép kifejeződéseként is igaz. Közelít a halál mindnyájunkhoz minden nappal. Érezzük is. Az ember egyre gyengül, fárad. De az Isten már építi a jövendőre a mennyei házamat. Ő őriz engem mindenkor. Ezért nem rettegéssel, hanem megalapozott reménységgel nézek a jövőbe. Ez a jövő ugyanis nem pusztulást, elbukást, hanem az örök boldogságot, a dicsőséget tartogatja a számomra. Már most úgy élek, mint akinek örök élete van Krisztussal. Erre készülök, ehhez mérten cselekszem mindenben. Az örök élet hihetetlenségével kapcsolatban egyébként valaki feljegyezte, hogy az olyan világos, hogy még az istentelen Voltaire is tudott róla okos dolgot mondani, pedig ő az egész írói meg filozófusi munkássága során tulajdonképpen a kereszténység esküdt ellensége volt a felvilágosodás idején. Nos, ezt a történetet jegyezték fel róla. Egyszer egy hölgy, hogy a hívőket gúnyolhassa, ezt kérdezte Voltaire-től. Ön szerint egyáltalán hogyan lehetséges, hogy az emberek hinni tudnak egy ilyen ostobaságban, hogy a halottak feltámadnak? Voltaire érezte, hogy emögött a mondat mögött nincs tartalom, így hát így felelt. A feltámadás, hölgyem, mégiscsak a legegyszerűbb dolog a világon. Az, aki az embert egyszer megteremtette, meg tudja teremteni másodszor is. Milyen érdekes. Annak ellenére, hogy ő maga nem hitte, mégis ezt a dolgot világosan látta. Amennyiben az Isten az, akinek mondja magát, akkor nem jelen neki gondot az, hogy minden valaha élt embert előhozzon a halálból, mindnyájunkat feltámasszon. És ez így is van. Ha az Isten teremtette ezt a világot, akkor neki van hatalma a halottak feltámasztására is. A feltámadásban tehát új, romolhatatlan testet kapunk majd, amely az örök életre, az örök boldogságra szól. Az Úr ad hozzá minden szükségeset, a mi feladatunk bízni benne, és a mostani életünkben mindent a vele való örök boldogság szellemében végezni, tervezni. Akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. És igaz ez a halálon túl is. Hiszen Isten nem változik, és aki őt viszont szereti, az vele lesz az örökkévalóságban. Látod az elmúlást? Érzed magadon is az idő múlásának jeleit. Talán sokszor szenvedsz attól, hogy a világ dolgai nem hitben, hanem Isten ellenes módon történnek. Neked szól a vigasztalás. Összeomló sátorházat helyett Isten által készített örökké való testet kapsz, amelyben felismerhető leszel, de sohasem leszel többé beteg vagy öreg. A mennyben ráadásul minden az Isten tetszése szerint, tehát helyesen fog történni. Addig pedig az Úr még álmodban is gondoskodik rólad szeretettel. Sion, nincs több Isten egynél, benne hát ne kételkedjél. Amen.